Én azt gondolom, nem fog benneteket meglepetésként érni, hogy nem a Jeremiás 17-ről fog beszélni, hanem befejezem a 2 Timóteus 2-vel kapcsolatos közös gondolkodásunkat. Felolvasom a Timóteus 2. levele 2. részének 14-16. versét. Ezekre emlékeztesd, és Isten színe előtt bizonyságot téve kérdőket. Ne folytassanak haszontalan szóharcokat a hallgatók romlására. Igyekezz kipróbált emberként megállni Isten előtt, mint aki nem vall szégyent a munkájával, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét. A szentségtörű üres fecsegők elől pedig térj ki, mert egyre messzebbre mennek az istentelenségben. Hetek és talán hónapok óta, hónapokkal ezelőtt volt az, amikor megragadta a figyelmemet a Timóteus 2. levelének, a 2. részének egy hosszabb szakasza, és ott feltűnt néhány imperatívus, és most már az 5. alkalom, hogy ez az, amiről beszélek. Szó volt arról, hogy mit jelent a kegyelemben megerősödni, kik azok, akikre mások tanítását rá lehet bízni. Beszéltünk a szenvedésről és annak vállalásáról, arról, hogy mire emlékezzen és mire emlékeztessen Timóteus, illetve Isten szolgája. És most elérkeztünk az utolsó felszólításhoz, illetve felszólítás párhoz, legalábbis ennek a szakasznak, az általam a kezdetekben kijelölt szakasznak az utolsó felszólításához, amit most is egy érdekes ellentét párban szeretnék megragadni. Ez így hangzik, hogy igyekezz, térj ki. Ez a két felszólítás ott van az előbb felolvasott szakaszban, rögtön a 15. versben. Így hangzik, hogy igyekezz kipróbált emberként megállni Isten előtt, és a 16. versben pedig ez, hogy a szentségtelen üres fecsegők elől pedig térj ki. És mielőtt arról beszélnék, hogy is néz ki ez a maga szöveg környezetében, hadd emeljem ki pusztán ezt a két szót, hogy igyekezz és térj ki. Ennek önmagukban van egy, számomra legalábbis lett egy külön jelentősége. Az a szó, hogy igyekezz, az poadzó, az azt jelenti, hogy törekszik, valamivel erőlködik. Nem csak úgy tessék-lássék módon megpróbálja, hanem hogy komoly erőfeszítést tesz annak érdekében, hogy valami sikerüljön. Az 1 Tesszalonika 2:17-18-ban is előfordul ez a szó, ahol a szövegösszefüggésben ez áll, hogy mi pedig testvéreim, miután külsőleg, de nem szívünkben egy rövid időre elszakadtunk tőletek, annál nagyobb vágyódással törekedtünk arra, hogy ismét lássunk titeket. Ezért el akartunk menni hozzátok, én Pál, nem is egyszer, de megakadályozott minket a sátán. És itt ebben a levélben már nem arról beszél, hogy próbálkoztunk, tettünk rá kísérletet, elgondoltuk, hogy milyen jó lenne, ha, hanem arról beszél, hogy komoly erőfeszítéseket tettünk. Valamiért ugyan nem sikerült, megakadályozott minket a sátán, de komoly erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy sikerüljön. És valami ilyen komoly erőfeszítésre szólít fel ennek a Timóteusi levélnek ez a szakasza is. A másik szó pedig az valami ilyesmit jelent, hogy elhelyezkedik valami körül, körbeáll, elkerül valamit, kikerül valamit. És a jelentés is elég egyértelmű, került ki, ne állj vele szóba. És ha így ellentétpárként látjuk ezt a két szót, akkor már is felvetődik a kérdés, hogy mi az, amiért komoly erőfeszítést kellene kifejtenünk, és mi az, amit jobb lenne, hogyha elkerülnénk. És azt gondolom, hogy velem együtt mindnyájan ismerjük ezt a hétköznapjainkból, hogy tudom, hogy meg kéne tennem, tudom, hogy jó lenne, tudom, hogy itt lenne az ideje, össze kéne magam szedni, de halogatjuk. De kínos, de talán majd legközelebb. Itt a születésnapom kapcsán végig gondoltam, hogy mi mindennel vagyok én így tulajdonképpen, hogy majd egyszer, meg kell én ezt tenni, de majd egyszer. Lehet ez ügyek intézése, életvezetési megoldások, begyakorlása, sok minden, amire pontosan tudjuk, hogy, hogy meg kéne tenni, hogy igyekeznünk kellene rá. És arról is van tudomásunk, hogy mi az, amit kerülnünk kellene, esetleg mások megszólását. Bizonyos időt, felesleges időtöltéseket. Mennyi minden megváltozna az életünkben, ha arra tennénk erőfeszítéseket, amire kell, és kerülnénk azokat a dolgokat, amikről pontosan tudjuk, hogy kerülni kéne. De hát kényelemből vagy egyéb okokból nem kerüljük őket. De nézzük meg ezt az ellentét párt a maga szövegkörnyezetében is. Mire biztat Pál? Ugye mind az ötször, most ötödszörre elmondom, hogy nagy valószínűséggel nem Pál írja ezt a levelet. Tehát mire biztatja Pál Timóteust, illetve mire biztatja a levél szerzője az Isten emberét? Igyekezz helyesen hasogatni az írás beszédét. És mielőtt még kényelmesen hátradőlnétek, mindenki, mondván, hogy jó, ez nem az én asztalom, én nem vagyok igehirdető, nem, ez nem az én történetem, ez csak az igehirdetőkre vonatkozik. Szeretnélek benneteket emlékeztetni arra, hogy minden igeolvasó ember egyben ige magyarázó ember is, hermeneuta, azaz értelmező. Ez a protestáns principiumnak, a protestáns alapelvnek az egyik következménye. Most ezt kiindulhatunk onnan, hogy egyetemes papság, kiindulhatunk onnan, hogy maga a protestantizmus, a reformáció nagy felismerése az, hogy a tanok és az intézmények, a személyek tekintélye nem abszolút, és hogy újra és újra reformálni kell azokat az elképzeléseket, azokat a tanokat, azokat a dogmákat, amiket egyszer helyesnek és igaznak tartottunk, különben a bálványimádásnak a bűnébe esünk. Tehát ez a protestantizmusnak az ereje, hogy minden bibliaolvasó ember igeértelmező ember, de egyben a veszélyforrása is. Többen tudjátok, hogy hosszan jártam egy szakmai továbbképző programra, és voltak ott hívő emberek, meg nem hívő emberek, de én voltam az egyetlen lelkész. És most a sokadik alkalom után, gyakorlatilag a végzésnél, valaki egy szünetbe odajött hozzám, és megkérdezte tőlem, hogy milyen lelkész is vagy te? És akkor mondtam, hogy metodista, és akkor kezdtem, hogy mi az? És akkor ilyen rögtönzött egyháztörténet órát tartottam ott a beleegyezésükkel, hogy egészen attól, hogy a kereszténység elvált a zsidóságtól, hol vált el az ortodoxiától, hol kezdődött a reformáció, a reformációnak három ága van, a luteri reformáció, a kávini reformáció és az anglikán reformáció, aminek az egyik további hajtása a metodizmus. Tehát ilyen kis rögtönzött tetemórát tartottam, és nagyon érdekes volt, mert amikor elkezdtem beszélni, és akkor kérdezték, hogy de kik a baptisták, kik a jehovisták, és akkor is sorra megpróbáltuk behelyezni őket, akkor mind mondtam, hogy ezek neoprotestáns egyházak, akik a reformáció következtében születtek. És nagyon komolyan kérdezték, de mi az oka, hogy a reformáció három ága után így tényleg gombaszerűen nagyon sokfajta felekezet és irányzat jött létre. És mondtam nekik, hogy az eltérő írásmagyarázatok, az eltérő hangsúlyok. A szabadság, az írás értelmezés szabadsága egy hallatlan pozitívum. Ugyanakkor a széthúzás és a szakadás meleg ágya is. Vannak ebben érthető és nagyon fontos szempontok, és vannak olyan magatartásmódok, amikre felhívja az ige figyelmünket, hogy kerüljük. Lehet ez a sokszínűségnek, a sokszólamúságnak a története, és én külön köszönöm, hogy megpróbáltatok ma sok szólamon énekelni, mert ismerjük a sok szólamúság gazdagságát. Ugyanakkor lehet ez a felesleges szóharcok, az egyéni törekvések következménye is, ami nagyon sok sebet és nagyon sok megbotránkozást okozott már az egyház történelemben. De ha ez így van, ez a protestáns principium, ez a mi lehetőségünk és veszélyforrásunk, egyben akkor lehet jól feltenni ezt a kérdést, hogy hát akkor hogyan éljünk vele egyáltalán. Nem mellesleg a katolikus testvéreink legalább ugyanúgy élnek ezzel a szabadsággal, csak jó néhány katolikus kommentát kell elolvasni, ahhoz, hogy erre az ember rájöjjön. Hogyan értelmezzük a Szentírást? Így hangzik ez az alapmondatunk, hogy igyekez kipróbált emberként megállni Isten előtt, mint aki nem vall szígyent a munkájával, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét. A készülés közben jöttem rá, hogy hihetetlen komoly nehézséget jelent ennek a mondatnak a tisztességes lefordítása. Most nem fárasztalak benneteket azzal, hogy végigvezessem, hogy hányfajta fordítással találkoztam, ami mind-mind máshova helyezi a hangsúlyt. Érdekes módon többen azt mondják, hogy mégiscsak a Károlyi-féle fordítás az egyik legjobb, ami így hangzik. Azon légy tehát, hogy derék embernek bizonyulj az Úr előtt, olyan munkásnak, aki meg nem szégyenül, és aki helyesen munkálja az igazság igéjét. Bocsánat, ez Kádi-féle vulgáta volt, elnézést. Károli, igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint olyan munkás, aki szégyen nem vall, aki helyesen hasogatja az igazságnak a beszédét. Ez a Károli-féle fordítás. És azt mondják, hogy ebben a fajta fordításban benne van az, ami az eredeti szövegben van, hogy egyenesen vágni, egyenesen hasítani. Az embernek óhatatlanul a balta jut eszébe, amikor a fákat télen aprítják, és aki átélte már velem együtt, hogy úgy bizonyos igéket hozzávágtak, az óvatosan közeledik ennek a szentírási helynek a magyarázatához. Én elmondom a saját fordításomat, ami nagyon leegyszerűsítve és kikerekítve így hangzik, hogy igyekez olyan ember lenni, aki helyes irányba tartja az írás értelmezését, és mindebből következően helyesen is cselekszik. Mert hogy benne van ebben a szövegben a Szentírásnak az az általános üzenete, hogy az elmélet és a gyakorlat az elválaszthatatlan. Nem pusztán az a kérdés, hogy egy-egy ige szakaszt helyesen magyarázok-e, hanem az is, hogy megéljük-e, amit, ahogy értjük a Szentírást. Lehet, hogy már elmondtam nektek azt a kis példát, ami nekem nagyon hozzám nagyon közel jött. Egy svájci bibliai iskola, egy nagyon híres svájci bibliai iskolába egyszer a vezető, az igazgató, hát rájött arra, hogy a tanároknak is megújulásra van szüksége, és meghívott egy híres keresztény tanítót, hogy 3 napig csak a tanároknak tartson egy zárt körű konferenciát, vagy lelkileg megújuljanak, föltöltődjenek. Jártam azon a helyen, csodálkozom, hogy feltöltődésem a szükség, mert ne lehet onnan látni a túnítóra, és gyönyörű, de értem én, hogy a sokfajta munka az úgy elkoptatta a tanárokat. És ennek a nagyon jól ismert keresztény tanítónak egyetlen üzenete volt 3 estén keresztül, ami így hangzott, ti mindent tudtok, csináljátok. Ti mindent tudtok, éljétek. Ti mindent tudtok, alkalmazzátok. Semmi újat nem mondott, egyetlen egyet helyezett az ott tanítóknak a szívére, hogy könyörgöm, amit tudtok, azt csináljátok. És van egy körkörös összefüggés a között, hogy miközben a megértett szentírási üzenetet megélem, a közben egyre mélyebben fogom a szentírás üzenetét megérteni. Az a kérdés, hogy hol akarok el? Hogy cselekvésre váltom, amire eddig eljutottam, vagy pedig megállok valahol, mert elméletben ugye jól tudom, de a gyakorlati alkalmazása, arra már nem helyezek hangsúlyt, nem törekszem, nem fejtek ki, nem teszek erőfeszítéseket. És még egy picit, ha van erőtök, akkor elmondom, hogy mert nekem komoly fejtörést okozott, hogy hogyan lehet arról beszélni, hogy helyesen hasogatni az igazság beszédét, hogy mit is jelent a helyes írás értelmezés. Ott van az, amire ebben a szakaszunk hangsúlyt fektet, hogy munka. Az a belső szándék, hogy érteni akarom, meg akarom érteni Isten szavát. Ezért alázattal és imádsággal nyúlok hozzá. A Biblia nem a bálványom, ami megvéd engem attól, hogy az életemért felelősséget vállaljak, nem Jós könyv, amiből kiolvashatom, én sokáig így használtam a Szentírást, amiből kiolvashatom az egyetlen helyes utat, ami biztos és kényelmes jövőt biztosít nekem, hanem a isteni kijelentés gyűjteménye, amin keresztül érthetem meg, hogy kicsoda az Isten és kicsoda az ember. Mit keresünk a Szentírás olvasásakor? Azt is mondja még itt az igénk, hogy a szentségtörő üres vecsegők elől pedig tér ki. És ennek a szónak nagyon érdekes jelentés árnyalatai vannak. Szentségtörő, istentelen, profán. Az egy külön érdekesség, hogy a Szeptuagintában, ami a Héber Ószövetségnek a görög fordítása, ez következetesen ott van a templomi kultusz használatánál, hogy mi az, ami szentséges, tehát szent a templomban használható, és mi az, ami profán a templomi szolgálat számára nem használható. De ez a szó fordul elő a Zsidó 12:16-ban is, ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egyetlen tár ételért eladta első szülöttségi jogát. Egy ember, aki többre becsüli a pillanatot az örök értékeknél. Nem volt arányérzéke, ma talán így mondanánk. Jákobról, a testvéréről sok mindent elmondhatunk. Elkényeztetett a mama kedvence, ha nem történik az a kis családi konfliktus ott, hogy ellopja a bátyától az elsőszülöttségét, áldás, talán ő lett volna a Mama Hotel első reprezentánsa. De hát így el kellett hagynia az otthonát. Csaló volt. Ez, ha valaki olvassa az élettörténetét, akkor ez világos, hogy ő egy csaló. Ő az ember, aki két lábbal mindig a földre esik, és mindig megtalálja azt az utat, ami neki jó. De arányérzéke az volt. De meg tudta becsülni az igazi értékeket. Mindennél fontosabb volt számára az áldás. Egy életen át kereste, és meg is kapta. A végén olyan tisztán látó lett, hogy tudta, hogy nem az elsőszülött fián keresztül fog az ábrahámi ígéret tovább menni, hanem nem is a másodikon, és csak nem is a harmadikon, hanem negyediken, Júdán keresztül. Ez a negyedik fiú kapta meg az apai áldást. Attól az embertől, aki bár nem volt tökéletes, de az életének egyetlen nagy törekvése az volt, hogy az Isten áldását megnyerje. Volt arányérzéke. A másik jelző, ami itt megszólal, az azt jelenti, amit itt el is mond a fordítás, hogy üres vita, értéktelen gúnyolódás. Én ide raknám még ezeknek az üres vitáknak és gúnyolódásoknak egy másik ismervét, az, hogy mérhetetlenül egyoldalúak. Amikor valamit, ami benne van az igében, kiragadva túlhangsúlyozunk. Többen tudjátok, hogy van egy barátnőm, aki magyar, de évtizedek óta Németországban él, és ő mondta el, hogy hát ott felkeresett egy gyülekezetet, ami nagyon szimpatikus volt a számára, nagyon hasonlít a tanítása sok mindenben, meg a kegyességi gyakorlata abban, amit ő itt Magyarországon megszokott. baptista gyülekezet volt, és bár ő nem baptista gyökerű, de a gyülekezeti tagság feltétele a bemerítkezés volt, és az volt benne, hogy jó legyen, ezen még ő úgy, ez még beleférett a számára. De volt egy tanítása ennek a gyülekezetnek, a nőknek, azon túl, hogy nem szólalhattak meg, még ezt is lenyelte volna, de be kellett kötniük a fejüket imádság közben. És ez annyira fontos tanítása volt annak a gyülekezetnek, hogy igen komolyan megszólták azt a hölgyet, aki fedetlen kendővel jelent meg a gyülekezetben. És azt mondta el később, hogy bár nagyon szerette ezt a közösséget, és sok, ugye, mint ez 4 évtizeddel ezelőtt volt, mint frissen tisztítottnak, nagyon fontos volt számára, hogy meleg emberi kapcsolatai legyenek, de amikor ehhez a ponthoz ért, hogy most akkor csatlakozik, a bemerítkezés nem volt kérdés. De elkezdett beszélgetni a gyülekezet vezetővel erről a fejbekötésről, és így fogalmazta meg később, hogy tudod, ahol egy lényegtelen kérdést fő kérdéssé tesznek, ott előbb-utóbb elvész a lényeg. És nagyon közel jött hozzám ez a megfogalmazás, és újra eszembe jutott ez, amikor most erre az igére készültem. Amikor valamit túl hangsúlyozunk, amikor nem látjuk a Szentlélek, de megint csak azt mondom az arányokat, akkor ott elvész a lényeg. Amikor valamilyen tanítás azt az érzést adja meg az ezt való csoport tagjainak, hogy mi különbek vagyunk, mi többek vagyunk, mi képviseljük az igazságot, az nagyon könnyen lehet szentségtelen üres lármává. Természetesen léteznek különböző látásmódok, ahogy léteznek színek. De léteznek hangsúlykülönbözőségek. De veszélyesek akkor, ha ezekből értelmetlen egyoldalúságok fakadnak. Én ezen gondolkodtam ennek az igének a kapcsán, és néhány kérdést hadd tegyek fel újra, vagy hadd fogalmazzak meg újra. Mi az, amire törekednem kellene, és mi az, amit kerülnöm kellene? Mi az, amire nagyobb energiákat kellene fektetnem az életemben, és mi az, amiből sokkal kisebb energiákat kéne fektetnem az életemben? Helyesen hasogatom-e az Isten igéjét? Akkor értem meg jól, ha megvalósítom. És ha megvalósítom, jól fogom érteni. Van-e arányérzékem? Mi a fontos a számomra? Isten áldása, a rám kimondott igényének a keresése, vagy más szempontok? Színeink vannak, vagy egyoldalúságaink? Látjuk-e a másikban az értéket, akkor is, ha mi a hangsúlyokat máshova helyezzük? És Isten segítsen meg bennünket, hogy ezek a kérdések megragadjanak bennünk, és választ is találjunk rájuk. Imádkozzunk. Téged keresünk, Urunk, és azt is tudod, hogy hányszor estünk egyoldalúságok áldozatává. Mégis kérünk téged, hogy ha tudjunk úgy közeledni hozzád és a másikhoz, hogy az a te kijelentésed jobb megértéséhez vezessen. Segíts mindig a lényeget látni, a jó hangsúlyokat látni, a jó arányokat látni minden kérdésben, ami sosem 50-50 százalék. Kérünk, hogy adj meg bennünket ebben a keresésünkben. Amen.